mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket a keresztség kiszolgáltatására készülve a 167. dicséretünket énekeljük. 167. dicséretünknek az első versét. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet! A Zsoltárok könyvéből a 32. Zsoltár a mai napra rendelt ünnepi Zsoltárunk, amelynek majd az alapján az igehirdetés is el fog hangozni. Én szeretném a 8. versét ennek a szép Zsoltárnak még ide kapcsolni a keresztséghez. A 32. Zsoltárnak a 8. verse így hangzik: bölcsé teszlek, és megtanítlak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Valahogy, akik gyermekek közelébe kerülünk, elég hamar rájövünk arra, hogy a gyermekeinket nem azért kaptuk, hogy játszunk velük. Ha valaki erre vágyik, akkor egy pár perce kérjen kölcsön egy gyermeket, és akkor nevettesse meg, egy kicsit dobálja, érezze vele jól magát, és aztán örüljön annak, hogy hazamehet, és otthon csend van, és nyugalom van, és tud aludni. És nem terheli meg a lelkét annak a nagy felismerése, hogy ezzel a gyerekkel kellene valamit kezdeni. Méghozzá nem is csak úgy az én ötletességem alapján, vagy ötletszerű módon, hanem ez egy élet, egy olyan élet, amelynek aztán van egy folytatása. És valahogy úgy kellene vele foglalkozni, hogy abban a folytatásban mindaz vele megtörténhessen, vagy teljesüljön az életében, ami neki jó, ami az ő örömére van, ami az ő boldogulására lesz. Azt hiszem, hogy amikor erre eljutunk így szülőként, keresztülőként, vagy családtagként erre a gondolatra, akkor azért úgy kicsit megszorul az embernek a lelke, és ilyenkor szokott a képbe bejönni az, hogy hát ehhez valami segítséget kell találnom. Nyilván egymásban is találunk segítséget, a szülőpár kiegészíti egymást. A keresztülők azért vannak, mert valamikor azt gondolták, hogy ha valami történne netán velünk, akkor ott legyen két ember, aki vállalt annak a felelősségét, hogy erre a gyermekre odafigyel, az ő útját igazgatja. De ott van egy egész család is, ahol a családi eseményekben is állandóan nagy kérdés, hogy tudtok jönni, egészségesek vagytok, minden rendben van, meg tudjuk valósítani, amit elképzeltünk, hogy alakul, mit csinál, merre megy tovább, mit tanul tovább. És aztán ez az egész életünkben egy állandó, fontos gondolatsor lesz, hogy hogy hogyan is alakul az ő élete. A keresztségben Jézus azt mondja, hogy nem egy magában ható varázslatot kínál fenn, hogy igen, most megáldjuk ezt a kisgyermeket, és aztán innen sima az út előrefele, minden jól fog történni, minden a lehető legjobban alakul, úgy, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, hanem azt mondja Jézus pont a tanítványoknak, akikre rábízza a többieket, a megkeresztelendőket, hogy tanítsátok őket. És ez a Zsoltár, ez egy nagyon szép kis mondatot rejt magába, és azért is kapcsolom ide, mert olyan nagyon komoly dolgokra kellene odafigyelni nekünk, akik életek vezetését elfogadtuk, vagy elvállaltuk. Azt mondja ez a Zsoltár, hogy bölcsé teszlek, és megtanítlak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Szülőként, keresztszülőként, nagyszülőként, családtagból bárki, mondhat-e ilyet valakinek, és mondhatja-e azt, hogy én bölcsé teszlek, megtanítlak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, és rajtad lesz a szemem. Valahol ez olyan szépen összegzi azt a szolgálatot, vagy azt az elképzelést, amit mi magunk is gondolunk ott legbelül, hogy hát ezt kellene tennem nekem. Bölcsé teszlek. Vajon van-e olyan használható tudásanyagom, ismeretem, amely bölcsé tesz utánam valakit, egy következő nemzedék, egy kis sarját, egy gyermeket? Mi az én bölcsességemnek a titka? Én is tanultam a szüleimtől, vagy az élet, ahogy megedzett engem, összegződött bennem valami, ez az én bölcsességem? A Biblia, amikor bölcsességről beszél, akkor mindig arról beszél, hogy nem csak tudása van az embernek, hanem valahol emellé mindig oda rakódik a hite is. Valami olyasmi, ami ennek a kettőnek az összessége a bölcsesség. Nem mindent látok át mindig ésszel. Sokszor van, hogy hiszek valamiben, hogy bízom valamiben, és ezt is meg kell tanulja egy gyermek, hogy nem tudok neked mindent megmagyarázni. Nem tudom mindig hitelesen mutatni azt, amit csinálok, hogy az helyes. De attól még bízzál abban, hogy amit mondok, az lehet igaz. Azt lehet igazul megélni. Bölcsé teszlek téged. Nagyon nagy küzdés ez így az életünkben, hogy igazán bölcsesség legyen az, amit a gyermekeinknek átadunk. Aztán utána folytatja, megtanítlak, melyik úton kell járnod. Az olyan aranyos dolog, amikor a gyermek úgy tanítja, a szülő tanítja a gyermeket az első lépéseket, és fogja a kezét, és aztán figyeljük a távolságot, mennyit tud megtenni. És tényleg ott vagyunk, hogy megmutassuk, hogy melyik az egyenes út, melyik az, amin tényleg jó menni. Aztán megtanítjuk a világban közlekedni, hogy biztonságban maradjon. De nagyon jól értjük azt is, hogy megint csak ilyen átvitt értelmi dolgokat is ide lehetne hozni, hogy ezek döntéshelyzetek, a legfontosabb döntéshelyzetek. Megtanítalak, melyik úton kell járnod. Hogy van ez? Megtanítom dönteni, aztán mégis azt mondom, hogy mit kell csinálni. Hát ilyenkor vannak a legnagyobb lázadások a gyermekeink életében, hogy persze azt mondom, hogy szabad, válasszál, de amikor nem akar jót választani, akkor én azt mondom, hogy de ezt kellene választanod. Az Isten mellett is valahogy ezt tanuljuk meg, hogy a szabadságot felkínálja, ugyanakkor abban a kellben meg mindig benne van az ő bölcsebb akarata, a bölcsebb gondolata. Azért mi is nagyon jól tudjuk, hogy mindent nem lehet a gyermekénkre rábízni. Hanem kell az, hogy én helyesen lássak valamit, és azt tudjam mondani, hogy ez a jó irány neked, ez neked való. Ehhez megint csak azt hiszem, hogy nagyon sok imádság kell, hogy az ember ezt fel tudja vállalni. Hogy ne bizonytalanságban neveljük a gyermekeinket, hogy majd te eldöntöd, majd te kitalálod, hanem tudjam meg azt, hogy mi az, ami jó, amit jó szívvel tudok ajánlani, sőt nem csak ajánlani az életében, hanem magam is közel vinni. Tanácsot adok neked. Nem helyetted döntök. Nem fogok helyetted dönteni. Most még kisgyermekekről van szó, és a kisgyermek korban nagyon sok mindent nekem tényleg el kell döntenem helyette. De utána már csak a tanácsolás van. Isten sem úgy akar beleszólni az életünkbe, hogy kihagyná a mi személyes döntéseinket. Azt szeretné, hogyha valamit ő mond, azt én végig gondolnám, megszívlelném, és hogyha azzal igazán őszintén egyetértek és választom, akkor az tényleg a javamat tudja szolgálni. Rajtad lesz a szemem. megint csak egy olyan kép, amelyet jól ismerünk a családi életünkből, akkor vagyok nyugodt, amikor látom a gyermekemet, és akkor nyugodt a gyermekem, amikor lát engem. Hogy valahol ennek az egymásra való tekintésnek a lehetősége meg kell legyen. És Isten is ezt ígéri, hogy mindig rajtunk tartja a szemét. Lehet, hogy mi nem mindig nézünk fel rá, nem mindig érdekel minket az Isten véleménye, nem mindig akarunk azon az úton járni, amelyre ő azt mondja, hogy ez lenne jó neked. De ő akkor se veszi le rólunk a szemét. És amikor Jézus azt az ígéretet teszi, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, akkor ezzel nem ránk tukmálni akarja magát, és nem ránk erőltetni akarja magát, hanem azt akarja kifejezésre juttatni, hogy bármelyik pillanat alkalmas arra, hogy engem megszólíts, hogy tőlem kérj valamit, hogy hozzám visszagyere. Rajtad tartom a szememet. Azt hiszem, hogy szülőként még jobban talán átéljük ennek a fontosságát, amikor nagyon jól tudjuk, hogy nem tudjuk mindig a szemünket a gyermekünkön tartani. Hogy az Isten oda tekint rájuk, és foglalkozik, és vigyáz az ő életüket, az nekünk egy nagyon nagy bátorítás. És amikor a keresztséget kiszolgáltatjuk, és ezt az áldást ajándékba kapja valaki, akkor azt hiszem, hogy nem csak egy gyermek kapja, hanem ezt kapja ilyenkor egy egész család. A szülők is ígéretet kapnak, bizonyságát kapják annak, hogy Isten, akit megalkotott, és az ő kezükbe elhelyezett, azt meg akarja tartani. Bölcsé teszlek, és megtanítlak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Kísérje ennek a kisgyermeknek az életét, ez az áldás, és ennek az áldásnak a garanciája maga Isten, hogy ő lesz az, aki az egész életét figyelemmel kíséri, és ott lesz akkor, amikor segítséget vár, kér, és hittel elfogad. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni most, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, valamint egyet a gyülekezetnek. Közösen erre az ünnepi alkalomra álljunk fel. És kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint az elhangzó kérdésekre válaszoljanak meg. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy ezt a kisgyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan nagy a te hatalmad, amellyel meg tudsz örvendeztetni bennünket. Olyan csodálatos dolog, hogy nem szűntél meg teremteni ebben a világban, és minden új élet rólad beszél, hiszen te alkotod meg azokat. Csodálatos titkok ezek, amelyeket mi nem ismerünk, mégis olyan közel hozott hozzánk, hogy a kezünkbe vehetjük, hogy megfoghatjuk. Köszönjük, hogy valahogy így akarod önmagadat is megmutatni, mint aki megérinthető közelségben vagy. Köszönjük, hogy olyan csodálatos ajándékok azok, amelyeket egy-egy kisgyermekben is elkészítesz. Megmutatod benne mindazt, amiről sokszor megfeledkezünk, annak a csodáját, amelyet te találtál ki az emberi életbe, azt a sok örömöt, annak az egész létnek, amelyet te elképzelsz számunkra, a boldogságát, és köszönjük, hogy azt a felelősséget is megosztod velünk, hogy tervezhetjük, hordozhatjuk az ő életüket. Nagy feladat ez számunkra, és lehet, hogy meg kellene most valljuk, hogy nem vagyunk hozzá elég bölcsek, hogy a döntésekben mi is sokszor kételkedünk, hogy azok helyese, jók-e. Megvalljuk neked azt is, hogy nem mindig tudunk bölcs tanácsokat adni, és megvalljuk azt is, hogy azért olyan jó látni azokat az életeket, amelyek hozzánk tartoznak, hogy ott vannak előttünk. Kérünk, hogy a te áldásod valóban kísérje ennek az egész családnak az életét, ennek a kisgyermeknek az életét, amely a te irgalmadból, gondoskodó szeretetedből lett az övéké. Segíts megtanulni, tanítani őt, és segítsd, hogy el is érjen azokhoz a célokhoz, amelyeket te számára kitűztél. Tanítsd meg, hogy melyik úton kell neki járni ahhoz, hogy az élet teljessége az övé lehessen. Köszönjük az ígéretet, amely mindig elhangzik, hogy vele is ott leszel minden napon a világ végezetéig, így oszthatja meg veled az örömeit, és így hívhat téged segítségül. A mi Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg, értük, érte mondott imádságunkat. Amen. Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után készüljünk Isten tiszteletünk folytatására. Szeretettel jelzem, hogy itt elől vannak helyek, akik esetleg ott hátul állnak, nyugodtan jöjjenek előre az ének alatt, és foglaljuk el ezt így közösen. A 261-es számú dicséretünknek mind a négy versét énekeljük, 261-es számú dicséretünket keressük, amelynek az első verse így kezdődik. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Isten igéjét, ismételten akkor a 32. Zsoltárból olvasom. A keresztségben elhangzott igevers előzményét, az első 7 verset, tehát a Zsoltárok könyvéből a 32. Zsoltár első 7 versét. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs félelem, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak. És te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az én oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek most fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk hálát adni azért, mert valóban gondját viseled az életünknek, hogy minden lehetőséget megragadsz, hogy helyreigazítsd azt, ami félresiklott, ami nem jól működik bennünk, körülöttünk. Szeretnénk most erre a szóra figyelni, amely nem csak automatikusan helyre teszi azt, amit mi elvétünk, hanem amely szeretné formálni a lelkünket is, hogy egyre inkább tudjunk engedni és megtalálni a neked tetsző utat, azt, ami a te akaratoddal megegyezik, és ami leginkább a mi javunkra is van. Köszönjük a te igédet, különösen ezen a vasárnapon, amikor hálát adunk azért, hogy a te szent igéd itt lehet a kezünkben, hogy azt forgathatjuk, azt olvashatjuk, és abból táplálkozhatunk. Kérünk, hogy azokat a betűket, amelyek papírra vannak vetve, elevenítsd meg a te lelkeddel, hogy a számunkra élő üzenet lehessen. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 32. Zsoltárunkat énekelve, a 32. Zsoltárnak az első versét. Ezt a Zsoltárt kevésbé gyakran szoktuk énekelni, próbáljunk meg odafigyelni mind a dallamára, mind az ének szövegére is. 32. Zsoltárunk, ó, mely boldog az oly ember éltébe. Igénket újraolvasom a 32. Zsoltárból, annak is a második verséből. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, bőjt első vasárnapja a mai vasárnapunk. Az elmúlt héten megkezdődött az a bőjti időszak, amelynek megállíthatatlan folyománya lesz az, hogy megérkezünk majd húsvét ünnepébe. Igazából ennek az időszaknak a gyakorlati valóságával nem nagyon tudunk mit kezdeni. Valakivel beszélgettem az elmúlt héten, és azt mondta, hogy ja, bőjt lesz, az a katolikusok időszaka, ők nem esznek akkor semmit. Hát egy kicsit többről van azért erről szó. A karácsonyt megelőző időszak, az a 4 hét, amit adventnek nevezünk, az sokkal inkább közelebb jön az emberhez ezzel az adventi, karácsonyi készülődéssel. Ott még a levegőben is benne van az, hogy ünnep jön, és ennek a jófajta ízét akarja mindenki megérezni, egy kicsit összeszedjük magunkat, rendbe tesszük magunkat, és valahogy úgy a karácsony mindig egy ilyen nagy örömünnep, mint cél, ami ki van tűzve számunkra, és azt is mondta valaki, és úgy megjegyeztem magamnak, hogy hát karácsonyt a Biblia nélkül is lehet ünnepelni. Ott tényleg már mindenki mindent tud a karácsonyról, és benne van a köztudatban az egész. Ha valaki nem nyitja ki a Bibliáját, akkor is tudja, hogy a karácsony az karácsony. A bőjt és az azt követő húsvét nem ilyen egyszerű dolog. Ehhez tényleg egy Bibliára van szüksége az embernek, hogy megértse, hogy tartalmilag ennek az egésznek mi a célja és mi a lényege. És különös, hogy éppen a mai vasárnap, a Biblia vasárnap is a Református Egyházban, március első vasárnapját szokták ennek nevezni, hiszen egy kicsit ilyenkor felhívjuk az önmagunk figyelmét arra, hogy milyen nagy ajándék, hogy az Isten egy ilyen útmutatót adott a kezünkbe a Szentíráson keresztül, hogy ezt olvashatjuk, ebből kiérthetjük az Istennek a szavát. Nem kis ajándék ez. Úgyhogy most a bőjtnek az értelmezését a Biblia alapján tegyük meg egy kicsit, és hozzuk közelebb a saját életünkhöz, hogy mi is ez valójában, és ez egy nagyon szép ünnepi zsoltárt rendel a Bibliaolvasó kalózunk, ezt a 32. zsoltárt, ami a bűnről és a bűnbocsánat különös kapcsolatáról és annak az öröméről szól. Boldog ember az, kezdődik ez a zsoltár, és akkor már is megállok, és azt mondom, hogy a bőjtel, ezt sose gondoltuk úgy önmagunktól összekapcsolni, hogy az boldog dolog. Ezek a megvonások, a valamitől távol tartom magam, ráadásul az élet jó részétől, evéstől, ivástól, szórakozástól, ez biztos, hogy nem szolgálhatja az ember boldogságát. Ez inkább egyfajta ilyen önsanyargatás, ami önostorozást képzelünk bele, ami arról szól, hogy ebben a nélkülözésben valahogy egy kicsit vezekeljen az ember a hibáiért, az elrontott dolgaiért, egy kicsit ott nyüglődjön, és Isten elé is valahogy álljon oda, és valahogy Istentől egy kis irgalmat csikarjon ki a maga számára, talán éppen azért, hogy ezzel az önsanyargatással kedvessé tegye önmagát Isten előtt. Hát azt hiszem, hogy a legtöbb emberben ez az elképzelés van a bőjttel kapcsolatban, ez a nagyon szép bűnbánati zsoltár pedig azzal kezdődik, hogy boldog ember az. A boldogság fogalmát nem fogom most kibontani itt mindenki előtt, mert hihetetlenül gazdag, mindenkinek van egy elképzelése arról, hogy hogyan lenne boldog, de valahol azért összegezve el lehet azt mondani, hogy egy olyan állapotba belekerülni, amelybe jó nekem lennem. És érdekes, hogy ez a zsoltár ezt az állapotot így fogalmazza meg, hogy az a boldog ember, akinek a bűnét megbocsátották, akinek a vétkét elfedezték, akinek nem haragszanak. Az a boldog ember, akinek felszabadul egy ilyen hatalmas teher alól a lelke, hogy nincs mit titkolnom, nincs mit rejtegetnem, mert nekem megbocsát valaki. És ezt a terhet szeretnénk a bőjt időben valahogy lerakni magunkról, és ennek a tehernek a lerakása hozná vissza azt az örömöt, amelyről ez a zsoltár is beszél. Hogy ez megújuló kapcsolatoknak a lehetősége. Hogy tényleg az egymás felé fordulásban lévő megbocsátásaink, és az Istennel elrendezett kapcsolataink, és abban kapott megbocsátásunk milyen újszerű lehet, éppen azáltal, hogy a kapcsolatainkat megújítja, hogy valamit visszaállít, a helyére tesz. Az egymásra találásnak a nagy öröme van benne, abban a pillanatban, amikor én oda tudok lépni valakihez, és azt mondom neki, hogy nézd, ne haragudj rám. Ezt az egészet valahogy újra kellene kezdeni. Valamit elrontottam, és szeretném, hogyha ez javulna, a helyére kerülhetne. Aki ezt nem érti, az vagy azt hiszi még mindig magáról, hogy ő tökéletes ember, és jó. Én jó ember vagyok, nekem nem kell bőjtölnöm. Nekem nem kell számot adnom az, hogy mit rontottam el. Azt hiszem, ezek nagyon fellengzős kijelentések lennének, és az életünk szépen rácáfol arra, hogy ez nem is igaz. A másik lehetőség, hogy valaki ezt az egészet jó távol akarja tolni magától, és azt mondja, hogy ez egy ilyen általános dolog, hogy mindenki bűnös. Hogy mindenkinek vannak a rossz tulajdonságai, hogy mindenki tud elhibázni dolgokat. És minél inkább általánosítok, annál inkább ki tudom mosni magamat is ez alól, és azt tudom mondani, hogy hát ez van a világban, ezzel együtt kell élni. A Zsoltár egyikről sem úgy beszél, hogy ez tartható állapot lenne, hanem inkább keresi a megoldást. Keresi azt a megoldást, ami tényleg az embert visszaállítja abba az állapotába, ahol megvan az öröme, megvan a boldogsága. Boldog ember az. Visszatekint a Zsoltár író az életére, és először talál benne egy ilyen fogalmat, ami az egész mélységet belehozta az életébe, amíg hallgattam, ezt mondja. Amíg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. A hallgatásba burkolózott életnek a feszültségét próbálja leírni. Azt, hogy nem mondtam el azt, ami bennem van. Azt, hogy nem tudtam talán megtalálni a szavakat hozzá. Nem tudtam vallani arról, hogy itt belül valami totálisan nincsen a rendjén, és ezen változtatni kellene. Amíg hallgattam. Jajgattam, ott volt a számon a panasz, mindenkit tudtam én szívni, a fél világot is. El tudtam mondani, hogy mennyi nyomorúságom van. De ez nem beszéd volt. Mert belül elrejtettem azt, ami én vagyok, meg amit én érzek. Bennem maradt a félelem, bennem maradt egy csomó lelkiismeretfurdalás, egy csomó harc, az önigazolásnak a próbálkozásai, a védekezéseim, a megmagyarázása az életemnek, amit mind-mind magam előtt akartam tisztázni, mert azt gondoltam, hogy ezt ott én belül el kell tudjam rendezni. És mi lett ennek a következménye? Az, hogy megszáradtak a csontjaim. Egy ilyen szép képpel mondja el. Erőm ellankadt. Belülről kikezdett ez az egész. Teljesen oda vagyok most már. Ez így nem működik. Ez felemészt engem. Itt nincsenek a dolgok a helyén. A hallgatás, mai napig tudjuk és érzékeljük az életünkben, olyan feszültséget gerjeszt a saját életünkben. Amikor két ember ott van, és nevezzük őket házastársaknak, és hallgatnak, és tudják, hogy itt valami nincs rendben, és nem tudom elmondani, hogy mi nincs rendben, mert nem akarom bevallani azt, hogy most én nem vagyok rendben. Amikor ott van ennek a feszültsége, és tudom, hogy csak azt látom, hogy csak távolodunk egymástól, semmi haszna ennek az egésznek nincsen, de makacs vagyok. Akkor bennünk van ugyanez így a családban, amikor egymás életét közelről szemléljük, amikor látom a testvéremet, a gyermekemet, a rokonomat, hogy ott valami totálisan nincs rendben, ott az valami nagy baj. És mindenki hallgat, hogy tudva levőleg hallgat. És ugyanígy van egyébként a munkahelyünkön, meg más közösségekben is, amikor egyszer arra vár már mindenki, hogy ez a hallgatás megtörjön, valami olyasmi történjen, ahol valaki kiáll és azt mondja, hogy én vagyok az, aki itt valamit nem jól csinált. De ez egy nagyon-nagyon nehéz pillanat. De amíg hallgatok, addig a csontjaim száradnak. És a bődben, amikor közeledünk az ünnep felé, akkor valahogy az ember ezt érzékeli, és amikor ezt így külső formában is, akár eszközökkel megjeleníti a maga számára, akkor nem más csinál, mint saját magának bizonyítékot ad arra, hogy ahogy elfogy az élet akkor, hogyha nincs rendesen táplálva, ha megvannak fosztva tőle a boldogságnak az eszközei, ugyanúgy elsorvad az embernek a lelke is. És akkor jön egy törés, És azt mondja ez a zsoltáríró, hogy ez így nem mehet tovább. Megvallottam vétkemet. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak. Ez a kifejezés, hogy elhatároztam, ez hozza meg a fordulatot, és ebben az elhatározásban van az, hogy na jó, akkor én most mindent félreteszek addig, amíg ezt a helyére nem teszem ezt a dolgot. És megint csak ott vagyunk a bőjtnek, annál a lelki tartalmánál, ahol az ember ezt felismeri, hogy vannak rendbetételre való dolgok az életünkben, és akkor most a többit félre kéne addig tenni. Ez nem úgy megy, hogy én közben jókat szórakozom, élem az életemet, és közben az életemnek van egy nagy válsága. Hanem azt mondja rá az ember, hogy jó, akkor most ezeket félreteszem, mert ezek se hozzák azt az örömöt, amire szükségem van. Így se jó nekem. De rendbe kéne tenni azt, ami baj, és akkor utána ezeknek az öröme is nagyobb örömöt jelent. Ennek a boldogsága is teljesebb lesz. Elhatároztam, hogy megvallom vétkemet és hűtlenségemet az Úrnak. Hogy hogyan lehetne tovább lépni a kapcsolatainkban, a tervezéseinkben, a feladatainkban, az mindig azon múlik, hogy az alapokat tudom-e tisztázni önmagammal, és valahol ott az Isten színe előtt. És itt nem kezdi elsorolni az ő vétkeit, hogy én ezt csináltam a szomszédommal, és úgy nem szerettem a másik embert, és megloptam, vagy megcsaltam, és nem konkrét dolgokba megy bele, hanem ide dob egy hatalmas nagy kifejezést, amit mi magunk nagyon jól érzünk, hogy összegzi azt, amit elrontok. Megvallottam Isten előtt az Úrnak a hűtlenségemet. Ezt az egy szót használja. A bűnnek a legegyszerűbb definiálása az, hogy valamit nem csupán tévesztettem, hanem hűtlen lettem valakihez, aki engem szeret. Ez az én nagy vétkem. Hogy annak a másiknak a szeretetét nem tudtam viszonozni. Annak a szeretetével nem tudtam élni. Nem tettem sehova az életembe. Elmentem mellette, figyelmetlen voltam, nem törődöm voltam vele. Ez így van egymással is. Nem az bánt, hogy a másik nem köszönt. Az bánt, hogy nem szeret. Vagy hogy a szeretetemet nem tudja viszonozni, vagy nem tudja fogadni legalább. És nem az bánt, hogyha Istent, hogy én elrontok egy döntést. És hogy ott a vége a világnak. Hanem az, hogy ebből a döntésből maga Isten lett kihagyva. Meg se kérdeztem, és utána nem vallottam be azt, hogy Uram, hogyha adtál volna elég bölcsességet, mert kértem volna tőled, akkor ez nem így történik. Valami ilyesmi a vétkeknek a megvallása, hogy én Istent kihagytam a számításokból, az életemből, a gondolataimból, a tervezésemből. És erre mit szól a zsoltáros folytatásként? Ahogy megvallottam vétkemet, te megbocsátottad azt, és körülveszel a szabadulás örömével. Mintha pillanatokon belül jönne a megoldás. Mintha azonnal az ember érezni azt, mint aki fuldoklik a vízben, és levegő után kapkod, hogy egy mélyet szippanthat abból, amire eddig szüksége volt. És tényleg mi azt gondoljuk, hogy ezek az imádságok is olyan hosszan tartó dolgok az életünkben, hogy kimondom a kérésemet, aztán majd 10 év múlva Isten teljesíti. Lehet, hogy amikor én tárgyi vonatkozású dolgokat akarok kikunyerálni magamnak, vagy valami olyasmit, ami ehhez a hétköznapi élethez úgy érzem, hogy még kellene, akkor ez így működik. De amikor Isten elé odaáll valaki, és azt mondja, hogy nem kapok levegőt attól, aki én magam vagyok, és szabadíts meg ettől, a következő pillanatban muszáj fellélegezni, különben már rég megfulladnak. És ezt lehet is érezni. Ezt csak az ember érzi, aki tényleg bűnbánattal tud megállni. És aki tényleg az Isten előtt el tudja mondani azt, amit eddig elhallgatott előtte. Hogy igazából nem a világgal van baj, nem a másik emberrel van baj, nem azzal van baj, hogy én elrontok dolgokat, hanem valahol itt belül van valami bajom. És talán éppen az, hogy hűtlen vagyok én is. És amikor a szabadulás örömével az Isten körülvesz, akkor utána tényleg megnyitódnak az ajtók, akkor engednek a zárak, a másik emberhez is könnyebben oda tudok lépni, megtalálom az utat hozzá, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része az életünknek, hogy így visszatérjünk abba, ami igazából a mi helyünk, ami a mi életünk lenne. A bőtnek a Bibliában nem előírásai vannak, és ezzel is szeretném zárni. Nem azt mondja meg konkrétan, hogy mit tegyél. Csináld ezt, vagy csináld azt, vagy ne csináld ezt, vagy ne csináld azt. Hanem a bőtnek a célja az, hogy az egy visszavezető út legyen ahhoz, akitől elszakadtam. Visszavezető út legyen Istenhez, és egy visszavezető út legyen a másik emberhez. És ennek az útnak van egy kis kapuja. És ez a kapu, ez a bűnvallás. És a megbocsátás. Ha ezen valaki nem akar átlépni, akkor megkerülte a dolgokat. De akkor a húsvét sem fog jelenteni neki semmit. Akkor a feltámadás, akkor ez egy ilyen értelmetlen esemény lesz, amit mindig az agyunkba akarunk belegyömöszölni, és nem hozza annak az üzenetét, amiről igazán szól, hogy ott van Isten kezében minden hatalom, és ő bármit megtehet az életemmel, éppen azért, hogy a javamat szolgálja. Márpedig ez a fő üzenete, és mindannyian ezt is szeretnénk megkapni, ezt is szeretnénk hallani Istentől. Csendesedjünk el imádságra, és kérjük Istentől, hogy a bőtnek azt a boldogságát jelenítse meg a mi életünkben, amelyről ez a Zsoltár is beszélt. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság.